beszélgetések életről és értékekről.
Talentum. Beszélgetés életről és értékekről. Ásványi Ilonával, pannonhalmi főapátsági könyvtár igazgatójával Éger Veronika beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Műsorunk mai vendége Ásványi Ilona, a pannonhalmi főapátsági könyvtár igazgatója, az Egyházi Könyvtárak Egyesülése elnöke, akit tisztelettel és szeretettel köszöntök. Szakmai ismeretségünkből adódóan mi tegeződünk, és kérem ezért a kedves hallgatókat ne vegyék rossz néven. Kedves Ilona, azt hiszem, hogy jó lenne a gyökerektől elindulni, szülővárosodtól, családodtól, neveltetésedtől.
1967. március 21-én születtem Moson-Magyaróváron, ez Szent Benedek napja. Azt szoktam mondani, hogy nem véletlen, és ez az oka talán annak, hogy Pannonhalmán vagyok, és egy olyan helyen dolgozom, ahol a születésnapom munkaszüneti nap és ünnepnap. A Moson-Magyaróvár melletti Dunaszigeten éltem 14 éves koromig. Apám a kisalföldi erdőgazdaságban dolgozott, már nem él, és anyám pedig él, 14 éves kora óta nagyon keményen, kétkezi munkával kereste a kenyerét, és most közel 80 évesen nagyon nehezen viseli, hogy már nem bír annyit, és nem bír úgy. Egy nővérem van, ő a Dunasziget melletti halászi iskolaigazgatója, tanító, orosz szakos tanár, angol szakos tanár. Ez egy nagyon érdekes település, ez a Dunasziget. Tudnilik a 19. század végén és a 20. század elején alakult ki úgy, hogy a mai Szlovákia területén vannak az anyaközségek, a Vajka, Doborgasziget és Keszölcés, és ebből, ahogy átlegeltettek, ugye van egy ilyen mondóka, hogy halász, vadász, aranyász, üres zsebben kotoráz, a szigetközi emberek ezzel foglalkoztak, állattenyésztéssel átlegeltettek, és átjöttek a mostani Magyarország területére, akkor természetesen még Nagy Magyarországhoz tartozott, és így alakult ki három falu, Sérfenyősziget, Cikolasziget, Doborgasziget, és ebből lett az 1960-as évek végén Dunasziget. És abból a szempontból is érdekes, hogy a Szent Istváni felosztás értelmében 1993-ig ez a terület, ez az Esztergomi Egyházmegyéhez tartozott, 1993-tól pedig a Győri Egyházmegyéhez, ez azt hiszem, hogy meghatározó és nagyon érdekes, és kicsit a gyökerekre utal. Ezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert az első hitoktatóm Erdős Mátyás atya volt, mindenki Matyi bácsia, aki az esztergomi szemináriumban volt spirituális, és tulajdonképpen hamar az ő tanítványaihoz kerültem. Dés Ferenc atyánál voltam első áldozó, ő ugyan nem volt Matyi bácsi tanítványa, de utána jött oda Kabar Sándor atya, aki eléggé ismert, és gondolom, hogy a Mária Rádió hallgatói közül is sokan ismerik. Ő már tanítványa volt Matyi bácsinak, és aztán ő adott át középiskolás koromban Weib Lipót atyának, aki akkor Püskin, Bodakon és Duna Remetén volt plébános. És ez, hogy az esztergomi egyházmegyéhez tartoztunk, az esztergomi szemináriumnak a lelkisége és szellemisége meghatározta a kezdeteket, az indítatást. Itt jártam általános iskolába Dunaszigeten, és aztán Győrbe kerültem, a Győri Kazinczy gimnáziumban érettségiztem 1985-ben, utána két sikertelen felvételi után 5-8 főt vettek föl magyar könyvtár szakra az ELTE-re, második alkalommal kértem átirányítást Szombathelyre, és a Berzsenyi Dániel tanárképző főiskolán végeztem magyar könyvtár szakon, és aztán már Pannonhalmán élve és dolgozva, tanítva végeztem el az ELTE-n a magyar kiegészítő szakot, illetve tanultam még teológiát, minőségmenedzsmentet és állományvédelmet kiemelten. és hát olyan stúdiumokat még, ami alapján könyvtári szakértő és könyvtári szakfelügyelő lettem.
Azt szeretném megkérdezni, hogy említetted Kabaratját. Vissza tudsz emlékezni valami olyan konkrét útmutatásra, ami úgy megmarad benned, ami kifejezetten az ő személyéhez kötődik, valami útravalóra, amit most így föl tudnál idézni?
Igen, Atályban volt, hogy abból a bizonyos jugoszláv képes bibliából fölmutatta nekünk Ábrahámot, ahogy föláldozza az egy egész lapot betöltő képfölt, föláldozza Izsákot, és ez a kép engem mind a mai napig kísér, és jó értelemben kísért. Azt hiszem, hogy azért, mert azt tanítja, hogy feltétel nélkül és minden protestálás és ellenkezés nélkül, gondolkodás nélkül oda kell adnunk mindent. Ez nem mindig sikerül. Amit konkrétan Kabaratjától tanultam, az Jób történetében nagyon belénk véste azt a két mondatot, hogy az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve, illetve hogyha elfogadjuk Isten kezéből a jót, akkor el kell fogadni a rosszat is.
Ezzel már utaltál a példaképeidre az eddig elmondottakban, többek között Kabaratjára. Tudsz-e még mondani az életedben, ifjúságodban, esetleg az első és egyben jelenlegi munkahelyed előttig eltelt időszakban olyan valakit, akit szintén meghatározó személynek érzel az életed addigi alakulásába, illetve hát a továbbiakban is?
Igen, Kabaratja 10 és 18 éves korom között volt Dunaszigeten, és akkor átadott engem Weib Lipót atyának, aki másfél évtizedig egészen konkrétan a lelki vezetőm és lelki atyám volt, de élete végéig tartottuk a kapcsolatot, és élete utolsó hónapjaiban is két hetente látogattam, és nagyon fontos beszélgetések voltak. Ő volt az egyik meghatározó. Utána, aki a lelki atyám lett, egy kármelita atya volt, a Dombos Kázmér atya, egészen haláláig szintén. És ez az esztergomi egyházmegye és az esztergomi szemináriumnak a szellemisége, ez úgy maradt meg, hogy, ahogy említettem, Erdős Matyi bácsi tanítványa volt, Kabaratja, Lipót atya, és aki most segítőm, kísérőm és atyai jó barátom, Lőrinc Béla atya, ő ugyan más korosztály már, de ő is az esztergomi szemináriumba járt, és tanítványai volt a Kabaratjának és Lipót atyának. Azt hiszem, hogy Lipót atyának köszönhetem azt, hogy magyar szakos tanár lettem. Ő szép irodalmat adott a kezembe, Mécs Lászlót, Harsányit, de Babicsot is, sőt ott találkoztam Nemes Nagy Ágnesnek Babicsról írt monográfiájával, először a Hegyi költővel, ugye ez volt Nemes Nagy Ágnes doktori disszertációja, és lelkiségi irodalmat adott a kezembe, Nagy Szenterészt, Thomas Mertont, Edith Steint, és ezek lettek az én mestereim később, és mind a mai napig fontosak, természetesen jöttek még hozzá mások is. És hát szép irodalom is, és egy kicsit lelkiségi irodalom is, Franz Werfelnek a Halljátok az igét. Jeremiás a másik, aki mind a mai napig kísért, és nagyon fontos a számomra a elköteleződésével, a húzódozásával a hivataltól, és hát ebben is van néhány gondolat, ami fontos, az egyik ez a rászedtél, Uram, és hagytam, hogy rászedjél. Nekem első áldozós koromban volt az a fajta megérintettség, amitől fontos volt Isten, fontosak voltak Isten dolgai, és pont Kabaratja fölmutatott egy olyan krisztusi normát, ami követendő lett. Tehát ez az egyik Jeremiás. A másik ott a regény vége fele, illetve hát a Szentírásban is olvasható, amikor a lerombolt templomban bóklászik Jeremiás, és megtalál egy cserepet, amire az van írva, hogy éj. Ez pedig, ahogy öregszem, úgy egyre fontosabb, hogy tulajdonképpen nem a szüntelen tevékenykedés a fontos, hanem hát Isten a saját képére teremtette az embert, és egyszerűen azzal, hogy létezik és visszatükrözi őt, ezzel teljesíti a küldetését. Ez a két gondolat volt igazán fontos, illetve döbbenetes volt kamaszként, amikor ugye fogságba hurcolják a népet, és Jeremiás nem akar velük menni, és akkor azt mondja az Úr, hogy hát akkor megváltoztatom az akaratom, és akkor én megyek a fogságban néppel. Tehát ez, hogy az Isten olyan szeretettel veszi körül az ember, és gondoskodással, hogy akár az akaratát is megváltoztatja.
Most a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár igazgatója vagy. Ez év nyarán neveztek ki. Mit jelentett neked elfoglalni ezt a hallatlanul felelősségteljes pozíciót, egy olyan ezer éves múltra visszatekintő könyvtár élén, ami hát maga az élő történelem? Úgy gondolom, hogy ez egy könyvtáros számára plusz halmozott kihívás és felelősség.
Igen, a világi példaképek közül, ugye említettem, hogy Győrbe jártam gimnáziumba, a Kazinczy gimnáziumba, és ott Zé Szabó László volt a magyar tanárom, aki Győrben és környékén egy legendás magyar tanár volt, magyar francia szakos, magyar történelem szakos tanár és dramaturg is a Kisfaludy Színházban. Mellette az ő vezetésével verset mondtam, részt vettem a Szép Magyar Beszéden, a Kazinczy versenyen, és irodalmi színpadoztam. És akkor alakult ki, hogy tanár leszek, magyar szakos tanár leszek, és azt gondoltam, hogy tanár leszek, soha nem gondoltam, hogy könyvtáros. Jól lehet, a könyvtárat azt a magyar mellé választottam, tehát választottam, de nem ez volt a
elsődleges.
Az elsődleges, és nem ez volt a fontos. Azt már említettem, hogy két sikertelen felvételi után Szombathelyen mégis magyar könyvtárat tanultam, és egy nagyon érdekes középiskolás élmény, hogy Korzenszky Richárd atyának, akit nyilván szintén sokan ismernek, Zé Szabó László tanár úrnak, Alexai Zoltán, aki a biológia tanár volt, Andrássy Péter, aki a megyei biológia szakfelügyelő volt, volt egy közös műsoruk. Richárd atya diaporámájával, Bartók koncertó zenéjével, és hát Zé Szabó tanár úr válogatta össze a verseket. És ezek ilyen természetről, virágokról, kicsit környezetvédős műsor volt, amiről mi nem tudtuk, de felnőtt korunkban tudtuk meg, hogy figyelte a rendőrség, mert esetleg attól tartottak, hogy valamiféle rendszerellenes demonstráció lesz. És én mondtam a kulcsverset, Mezei Andrásnak a Lesz-e bárka című versét. És több helyen előadtuk ezt, Mosonmagyaróváron az egyetemen, Kapuváron, a mostani Richter terem Győrben, akkor még Rába mozi volt, és Pannonhalmán is. És ott ültünk Richárd atyánál a műsor után, mint a gimnázium igazgatója megvendégelt bennünket, és akkor a tanár úr megszólalt, a magyar tanárom, Zé Szabó tanár úr, hogy nagyon sok kutatnivaló van a pannonhalmi könyvtárba. Ő maga is kutatott, ő maga is dolgozott onnan, de hát egyáltalán nem gondoltam. Elindult a magyar könyvtár szak, és harmadéven úgy gondoltam, hogy TDK-zni fogok, ez a tudományos diákkör, és Mécs Lászlóból írtam a szakdolgozatomat. Ez nem egy irodalomtörténeti munka volt, hanem egy ilyen hatásfogadtatás vizsgálat, inkább a Mécs jelenséget vizsgáltam, és a Mécs hagyaték nagy részét Pannonhalmán őrzik. És akkor itt kell megemlítenem Farkas Virgil atyát és Marton József atyát, akik az első bencések voltak még Richárd atyán kívül, akiket megismertem. Ők a Pannonhalmához tartozó egyik faluban voltak plébánosok, abban a faluban élt az én középiskolás barátnőm, és hogyha valami nem volt meg Győrbe a könyvtárba, akkor a pannonhalmi könyvtárból kaptuk meg.
Így ismerted meg közelebbről.
Így ismertem meg közelebbről, és amikor ez a TDK téma, ez a Mécs László téma körvonalazódott, akkor kutattam a Pannonhalmi könyvtárba, de Pozsonyba is, meg Kassán is Mécs László nyomait, és Richárd atya megismertetett Fényi Ottóval, aki illegalitásban a premontrei perjel volt, és aztán nem nyertem ezzel a dolgozattal, külön díjat kaptam, de ez lett a szakdolgozatom. És negyedéven, illetve már harmadéven van egy kötelező nagy háromhetes gyakorlat Szombathelyről, és ezt bekopogtam Pannonhalmán, hogy ez vagyok, és itt tölthetem el, megengedték a főiskolán is. Aztán negyedéven megint volt egy gyakorlat, és tanítási gyakorlat is, és azt már a Pannonhalmi gimnáziumban végeztem.
A tanítással való gyakorlati ismerettséged, ez a gyakorló tanításra szorítkozott, vagy tanítottál később is?
Néhány évig tanítottam a Pannonhalmi Bencés gimnáziumban.
Ez milyen impulzusokat adott neked? Maga a magyar tanítás?
Nagyon érdekes, azt hiszem, hogy nem lehet kétszer ugyanúgy tanítani. A tantárgyból adódik. Utána nem nagyon foglalkoztam irodalommal, hanem hosszú ideig könyvtárral természetesen, ahogy jöttek ezek az országos feladatok, ugye 2000-től az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ könyvtári referense voltam, és hát 1994-ben ott voltam az EKE, az Egyházi Könyvtárak Egyesülése alakulóján Kalocsán, akkor 23 könyvtár összegyűlt, és utána már előadások, cikkek formájában foglalkoztam irodalommal, illetve van egy nagyon érdekes kezdeményezés, aki a szakdolgozatot vezető tanárom volt, tehát a mentor tanárom volt, Fűzha Balázs Szombathelyen, akkor még nagyon fiatal. Neki van egy ilyen országos kezdeményezése, hogy 12 legszebb magyar vers. És ennek kapcsán, amikor ugye több száz középiskolás mond verset, és konferenciát szerveznek az adott versről, és kötet születik, ennek kapcsán megint csak visszatértem egy kicsit az irodalomhoz. Azt hiszem, hogy ahogy indultam, hogy szép irodalmat és lelkiségi irodalmat olvastam egyszerre, ez egy nagyon fontos, és napjainkban ez úgy valósul meg, hogy most például december 6-án fogok Dunakilitin tartani egy előadást, akkor már advent lesz, de akkor úgy volt, hogy ezt novemberbe fogom, és akkor az elmúlásról tetten érten ezt a József Attila idézetet szántam az előadásom címéül, és mind a két előadásban szép irodalom és lelkiségi irodalom egyaránt megjelenik.
Tehát akkor Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár első munkahelyed, és azóta is elmondhatjuk, hogy itt találtad meg maradéktalanul a hivatásodat, vagy a biztos helyedet?
Igen, hát az érettségi és a felvételi között dolgoztam képesítés nélküli nevelőként Mária Kálnokon, ez Mosonmagyaróvár mellett van, és többször kellett helyettesíteni kolléganőket, ezért délelőtt is tanítottam is, és délután pedig napköziztem. De valóban Pannonhalma az első munkahelyem, és 1990. augusztus 15-től dolgozom ott. Úgy mentem oda, hogy mindig Bencés lesz a vezető. Ez benne volt a statútumban, iratlan szabály volt. Én már nem ismertem a legendás könyvtáros Szabó Flóris atyát, mert amikor gyakorlatra mentem, éppen akkor került kórházba, 1988-ban, és augusztusban meg is halt. És akkor Bánhegyi Miksa lett a könyvtár vezetője, és Miksa atyával dolgoztam 2009-ig a haláláig, utána pedig Dejcsics Konrád atya lett a könyvtár vezetője. Körülbelül 1996 óta voltam a Miksa atya helyettese, és egyre több feladatot kaptam, és valóban ez, hogy Magyarország legrégebbi könyvtára, hogyha nem is működött folyamatosan a magyar történelem zivataros századaiban, ez kötelesség. Azt szoktam mondani, hogy Pannonhalmáról messzire látni, és Pannonhalma messziről látszik. Tehát egyáltalán nem közömbös, hogy ott mi történik, mit mondunk, mit teszünk, hogyan működünk. Ez a könyvtára is érvényes.
Kapcsolódik ehhez az a bibliai ige, amit hoztál magaddal? hivatáshoz, küldetéshez.
Igen, Jézus búcsú beszédéből választottam egy idézetet, és ez igazából a könyvtárosi hivatásomhoz kapcsolódik, de leginkább az Egyházi Könyvtárak Egyesüléséhez, amikor először elnök lettem, akkor lett fontos ez a szentírási szakasz. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy munkátokkal gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Az idézet Jézus búcsú beszédében hangzott el, János evangéliuma 15. fejezetében olvasható, a 16. vers első része. Biztatást adott, bátorítást jelentett, és egyféle igazolást is. Ez a feladatom, ez az utam.
Konkrétan találkoztál ennek a gyümölcseivel? Tudsz erre egy történetet mondani, ami visszaigazolás volt?
Úgy gondolom, hogy az Egyházi Könyvtárak Egyesülése léte és működése, ugye jövőre már 25 éves lesz az Egyesület. Azt hiszem, hogy sokak számára ismert, hogy a Magyarországi Egyházi Könyvtárak 1948 és 1950 után részben megsemmisültek, részben könyvraktárként működtek, ha egyáltalán működtek, vagy korlátozottan nyilvánosok voltak, és 1989 után, a 90-es évek elején teremtődtek meg azok a feltételek, hogy ezek a könyvtárak újra működni tudtak. Tehát az egy nagyon jó gyümölcs, hogy sikerült visszajutnunk, én azt szoktam mondani, hogy visszaverekedni magunkat az élő könyvtári hálózatba, az élő könyvtári rendszerbe, és van egy olyan ökumenikus szellemiségű összefogás, amilyen például a környező volt szocialista utódállamokban nincsen. Tehát felekezetre való tekintet nélkül befogadunk minden a zsidó, keresztény hagyományon alapuló, működő könyvtárat, egyházat és felekezetet ebbe az egyesületbe. Azt hiszem, hogy ez egy jó gyümölcs.
Jól emlékszem, 1996-ban alakult meg az EKE. Azóta működik?
Igen, 1994-ben Kalocsán találkozott 23 egyházi könyvtár, és 1995-ben jegyezte be az egyesületet a fővárosi bíróság. Az első elnök Bánhegyi Miksa atya volt Pannonhalmán, tehát egyféle szellemi központja lett az egyesületnek Pannonhalma. 1999 és 2004 között voltam titkára, 2004 és 7 között először elnöke, utána 2009-ig még elnökségi tagja, és 2016-tól ismét az elnöke vagyok ennek az egyesületnek, tehát folyamatosan működünk. A 23 tagból ma már 60 magyarországi és 7 határon túli tagunk van.
A határon túli tagok hogyan tudnak profitálni? Gondolom, hogy szakmai ösztönzést és spirituális ösztönzést is kaphatnak.
Igen, van egy...
Az EKE-től.
Igen, van honlapunk, van egy belső zárt levelező listánk, van egy hírlevelünk, az Egyházi Könyvtárak Egyesülése hírlevele, az EKE hírlevél, és évente egyszer van találkozója az egyesületnek, ez egy háromnapos rendezvény, aminek a programja közgyűlés, konferencia, szakmai délelőtt, kirándulás, és 2002-től mindig ökumenikus ima is van. Azoknak a felekezeteknek a papjai, lelkészei szolgálnak, akik ott a régióban léteznek és működnek és vannak. Ezekre az éves összejövetelekre mindig meghívjuk a határon túli könyvtárakat is természetesen. Évközben is vannak programjaink. Ha éppen el tudnak jönni, akkor így is megvan a kapcsolat. Egyébként pedig hát levelező listán, illetve a honlapon keresztül, meg Facebookja is van már az egyesületnek. Tehát szakmai konzultációra, tanácsadásra, szakmai kérdésekre van mód.
Kedves Ilona, nekem az egész beszélgetésünk alapján az a benyomásom, hogy amit az ember mint munkát letesz az asztalra, és azt úgy teszi le, hogy törekszik arra, hogy Isten dicsőségére szolgáljon. Az maga a hitvallás. Nagy szavak nélkül, ha valaki a munkáját ilyenfajta odaadással végzi, törekedve a felkészültségre, a lelkiismeretességre, az igényességre, akkor az egy Isten dicséret. Jól gondolom?
Igen, azt hiszem, hogy az élet egyrészt ajándék, másrészt föladat, és szintén, ahogy öregszem, az első alkalommal ez volt a fontos ige, a nem ti választottatok engem. Most a második elnökségi ciklusomat pedig azzal kezdtem, a regulában olvashatjuk, Szent Benedek regulájában, hogy keresd a békét és járj utána, illetve a római levélből, amennyire rajtatok áll, éljetek minden emberrel békességben. Úgy gondolom, hogy semmi más nem marad meg, és semmi másnak nincs értelme, mint a szolgáló szeretetnek. És csak annak van értelme, hogy a munkánkat és a feladatunkat hivatásként végezzük, és egyféle valóban Isten dicséretként, és egyféle imádságként.
Ásványi Ilonával, a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár igazgatójával Éger Veronika beszélgetett.
Talentum.